Folytatjuk az Egy életem műsorát, témánk továbbra is a nyár, a kulináris élmények és az utazás. Vendégem pedig Kalas Györgyi, gasztronómiai író, újságíró, a Street Kitchen egyik arca, akivel általában mi a Balaton különböző eseményein szoktunk találkozni, hol az év strandételét zsűrizzük, hol a Taste Balaton Fesztivál programjait látogatjuk. Köszöntelek, Györgyi, köszönöm, hogy itt vagy.
Én is köszönöm a meghívást.
És most ezúttal itt a stúdióban találkozunk, és most is egy gasztrokaland hívlak. A te munkád során különös fókuszt kapnak a gyerekek. Nagyon sok workshopot szervezel nekik, több könyved megjelent, gasztronómiai könyvet kifejezetten a gyerekek számára, és tavaly az év ismeretterjesztő gyerekkönyvedíjat is megkaptad, és idén is megjelent Világkóstoló címmel egy remek könyved. Szóval nekem nagyon tetszik, hogy te odafigyelsz a gyerekekre, és az ő kulináris nevelésükre is.
Igen, igen, és hát nagyon örülök egyébként, hogy említetted a Balatont, egyrészt az én szívemnek is nagyon fontos, de az én gasztronómiai utazásom is a Balatonnál indult, ezt mindig hangsúlyozom, és mindig mondom, amikor erről beszélgetünk. Amikor a gyerekeim, kislányaim megszülettek, egyre több időt töltöttünk a Balatonnál, és szerencsére nagyon jó evők voltak mind a ketten, nagyon szerettek enni, és hamar rájöttem, hogy igazából a hasuknál fogva egyre több kirándulásra lehet őket elcsábítani, úgyhogy mi elkezdtünk így a Balaton körül utazgatni, akkor indult be ez a balatoni gasztroforradalom, egyre több étterem, bisztró, pizzasütő, cukrászda nyílt a tó körül, és akkor az én gyerekeim hamar megszokták, hogy hát anya egy kicsit ilyen bolond, ha nyílik valami új hely, akkor oda mindig elmegyünk, megnézzük, megkóstoljuk, mi mindent mindig végigkóstolunk, megeszünk, és utána beszélgetünk róla, és így fedeztem föl, hogy a gyerekeket is nagyon érdeklik az ételek mögött megbúvó történet, mesék, és így kezdtem el én igazából erről beszélgetni először a saját gyerekeimmel. És aztán ugye én is találkoztam azzal a problémával, amivel elég sok szülő, hogy hát hogyan egyen egészségesen a gyerek, hát hiába mondjuk neki, hogy kislányom, csak répát egyél, mert az egészséges, azért ez az üzenet nem mindig ér célba.
Hát rögtön kedvet csinálunk a répához.
És milyen jól ropog. És akkor erre is azt a módszert találtam ki, hogy én mindig beszélgettem velük, ha mondjuk akár a Balatonnál eszünk egy lángost, akkor arról nagyon sokat lehet beszélgetni, hogy ennek mi az eredete, hogy miért így készül, eleve hogy készül a liszt. Hát azt tapasztaltam, hogy nagyon sok gyerek még azt sem tudja, ugye, amiből utána a lángost megsütjük. Hogy készül a sajt, ami rákerül a lángosra? Hogyan tudunk növényekből és magokból olajat készíteni, amiben aztán kisütjük a lángost? Ezeknek mind-mind olyan érdekes története van, hogy én szerettem volna megismertetni ezzel a történettel a gyerekeket, és egy kicsit így közelebb hozni hozzájuk a gasztronómiát és ezeket az alapanyagokat.
Nem csak a gyerekek számára fontosak ezek a történetek, hanem sokszor nekünk felnőtteknek is, hiszen a történetmesélésnek van egy olyan hozzáadott értéke, ami emelheti annak az ételnek a minőségét, és én nagyon sok hasznos dolgot olvastam a te könyveidben, meg a te írásaidban korábban is, úgyhogy mit szólnál, hogyha most képzeletben utaznánk, és tényleg csak dobjunk be egy-két olyan alapanyagot, egy-két olyan ételt, ami esetleg már itt van hazánkban is, a mi konyhánkban is, vagy a mi konyhaasztalunkon, vagy kamránkban, és esetleg keveset tudunk róla, vagy nézzünk szét a világban, jó, hogy milyen érdekességeket kínál a világ nekünk, de most már a Balatont többször is szóba hoztok, valószínűleg belföldön a legkedveltebb desztináció az a Balaton régiója.
Igen, igen, és akkor itt ugye most el is kezdtünk a lángosról beszélni, amiről azért szólnék még egy-két szót egyébként, mert említetted, hogy felnőtteknek is nagyon érdekesek ezek az információk, és szerencsére nagyon sok visszajelzést kapok felnőttektől, hogy nekik is mennyi újdonságot tartalmaznak az írásaim meg a könyveim, és én is ezeken az írásokon keresztül szeretném azt hangsúlyozni, amiben sokan nem gondolnak bele, hogy a mai kultúránkat milyen nagyon meghatározza azt, hogy mit eszünk, vagy hogy egyáltalán milyen alapanyagok állnak rendelkezésre, és mondtad te is, hogy különböző alapanyagokról beszéljünk, és ugye ha már itt tartunk, akkor a lángos például azért lett egy ilyen népszerű étel nálunk, vagy mondjuk szerte Európában ez a lapos lepény, amire aztán rátesznek különböző dolgokat, ugye az a leghíresebb ebből az olasz pizza, de azért minden kultúrában vannak ennek ugye saját leágazásai, meg vonatkozásai, mert hát a mi kultúránkban maga a búza, meg a gabona, ez egy nagyon-nagyon fontos alapanyag, és nyilván erre épült rá nagyon sok európai étel, és ezért is lehetett nálunk ilyen meghatározó meghatározóak ezek a lepényszerű ilyen lapos ételek, amiket utána aztán minden finomsággal megtöltöttünk.
Hogyha te a Balatonon vagy, akkor szoktatok bográcsozni, grillezni, és hogyha igen, akkor mondjuk mi a kedvenc?
Igen, szerencsére van egy nagy kertünk, és nagyon-nagyon szeretünk kint a kertben főzni, együtt a gyerekekkel is, vagy családilag nekünk. A kedvenc ételünk a paprikás krumpli, és erről is nagyon sokat meséltem a gyerekeknek, és itt már el is tudunk indulni egy ilyen képzeletbeli világkörüli utazásra, és ebben nagyon ritkán gondolnak bele, még akár felnőttek is, hogy ugye ez egy tipikus magyar étel, de igazából a legtöbb alapanyag, ami benne van, vagy hát a paprika meg a krumpli, az ugye nem európai, hanem amerikai eredetű, és önmagában a krumplihoz is mennyi érdekes történet kötődik. Kezdve azzal, amikor ezt mondom a gyerekeknek, mondjuk valami előadást vagy workshopot tartok, és eleve megmutatom nekik, hogy hogy néz ki egy krumpli, amikor nem a tányérom van, hanem hogy önnek ugye van levele, meg eleve maga a krumpli a föld alatt van, ilyen gumókban, hát akkor hát mondjuk 10-ből 5-en ismerik fel. Tehát a fele az nem tudja, hogy hogy néz ki maga a krumpli, amíg még a földben van, és a másik érdekes tény, ami mindig meglepődnek, hogy több ezerféle krumpli van. És ugye mi ebből ismerünk 2 vagy 3 jó esetben.
Ma már szerencsére az üzletekben is annyi féleit és fajtát lehet, a saláta, a lila, a kifli burgonya, a nem tudom is, még hosszasan sorolhatnám, hogy megtorpanhat egy-egy vásárló, hogy na most akkor mit is akarok főzni, és ehhez milyen krumplit Igen. vásároljak.
Ez is az elmúlt 10-15 év terméke, tehát szerencsére most már kimegyek mondjuk a biopiacra a 12. kerületben, ahol mi is lakunk, akkor ott például van olyan árus, aki csak krumplit árul, csak krumplit termesz, de abból mondjuk 12 félét, mindegyikről nagyon hosszan tud mesélni, hogy mire való és mire jó, tehát ez tök jó, de azért ez még mindig csak 10 féle krumpli, szerintem boltban azért ritkán van 3-4-nél több féle, és hát ehhez képest ugye az inkák termesztettek több 1000 félét, és ez megint egy olyan érdekes dolog, hogy főleg, ha belegondolunk abba, hogy igazából földrajzilag tulajdonképpen egy milyen kis helyről van szó. Kifejezetten csak a Dél-Amerikának ezeket a magasabb hegységein termesztették a krumplit, de mégis nemesítettek belőle tényleg több ezer félét, amit használtak különböző ételekre, illetve különböző tartósítási eljárásokat is, és az ő kultúrájuk például pedig erre tudott felépülni.
És akkor mindjárt itt van a napjainkban egyre népszerűbb batáta.
Igen.
Ami úgy tudom, hogy rendszertanilag nem rokona a krumplinak. A biológusok meg az agronómusok majd most írnak, meghívnak, hogy dehogy nem. Szóval én úgy tudom, hogy rendszertanilag nem, de az alakja meg a gumója hasonlít, de hogy ez is nagyon népszerű, meg hát nagyon sok hasznos jó tulajdonsága
Igen.
van.
Én is úgy tudom, hogy nem rokona, de azért itt is megfigyelhető már egy érdekes kulturális vonatkozás, hogy Európában, és hát ránk is igaz magyarokra, hogy az Amerikából bekerült növényeket próbáltuk egy kicsit a saját képünkre formálni, tehát a kukoricát is török búzának hívták, a batátát is édes krumplinak, mert hát valami fogódzó kellett,
valamihez kellett hasonlítani.
Igen. És akkor próbálták úgy felhasználni, ahogy ők azt korábban megszokták.
Igen. Meg elég jó a marketingje, a kálium, réz, mangán tartalma van, ásványi anyagokban dúslakodik, meg nyilván az édesebb íz is vonzó lehet.
Hát meg azt hogy ez egy különlegesség, és Igen. milyen jó, hogy ma már ilyen könnyen ki tudunk próbálni ilyen egzotikus és új alapanyagokat, tehát ez mindenképpen fontos, és fontosnak is tartom, hogy a gyerekek is ezzel megismerkedjenek, és egy kicsit tágítsák, hogy az ember otthon ül, és akkor gondolkodik, hogy mit főzzek, akkor azért jó, ha beépülnek ilyen új alapanyagok, amiből így elég gyorsan össze lehet. Például nálunk az egyik legnépszerűbb étel ez a csicseri borsóból készült köri, és hogy ezek is olyan alapanyagok, amiket újonnan építettünk be, akár így a konyhában, vagy az étkezésbe, de milyen jó, hogy már ez is eszébe jut az embernek, ugye, hogy ilyet is lehet főzni.
És hogyha Dél-Amerikát említetted, akkor, hogyha jól tudom, Perúból származik a kinoa, és az egyik szuper-szuper élelmiszer. Tényleg a NASA-nak köszönhetjük a kinoát is, vagy legalábbis azt, hogy ennyire népszerű lett a fogyasztók körében.
Hát én úgy tudom, hogy igen, de azért itt hangsúlyoznám ezen a ponton, hogy ugye ott Amerikáról beszélünk, tehát hogy a kinoa maga is egy amerikai növény, ugye Dél-Amerikába termesztették ezt is az inkák, mert ugye fontos tudni, ha már visszatérünk a kulturális adottságokhoz, hogy nekik nem volt olyan féle gabonájuk, mint nekünk a búza.
Tehát Igen, és ez nem is gabona, hanem ez egy
mag. Nem is gabona, nagyon érdekes, én úgy tudom, hogy a spenótnak a rokona. Én is, hogyha szoktam ültetni sóskát, vagy nem tudom, hogy valaki ültetette már ilyesfélét a kertbe, amikor nem. Így nem szedi le a levelet, és így felvirágzik, akkor megjelennek rajta ezek a kis magocskák, és ez a kinoa is ahhoz hasonló, tényleg rengeteg tápanyag van benne, és én is úgy tudom, hogy a NASA ajánlott először az űrhajósoknak felkészülés közbeni táplálkozásra, mert hogy mennyi rengeteg ásványi anyag és vitamin van benne, és hát ugye több se kellett, így rögtön az egész világon nagyon népszerű és keresett élelmiszer lett. Ez is egy Dél-Amerikából származó alapanyag egyébként. És ahogy mondtad, igen, egy mag, tehát nem is gabona.
És látod, nem mindig vagyunk tisztában tényleg ezekkel az élelmiszerekkel, és néha óckodunk is tőlük. Nekem van egy nagyon kedves ismerősöm, aki például szerette volna a bulgurt bevezetni a családi mindennapokba, az étkezésekbe. Ugye olvasta róla, hogy magnéziumot, vasat, folsavat tartalmaz, és a glikémiás indexe is hiper-szuperna, gondolta, hogy akkor itt az idő, hogy szépen a család férfi tagjait hozzászoktassa, és hát látta, hogy piszkálgatják a villával a tányéron, és megkérdezték, hogy mi ez, és hirtelen annyira meglepődött, hogy nem fogják megenni, hogy rávágta, hogy bérizs és jó étvágyat. És akkor megették bérizsként, aztán szépen lassan persze átadta az információt, hogy mi is ez, és miért jó, és addigra megszokták, de hogy időnként van egy ilyen idegenkedés.
És egyébként főleg a gyerekeknél van egy ilyen idegenkedés, és én ezt mindig szoktam hangsúlyozni, hogy ezért nem szabad haragudni a gyerekekre, tehát ezt el kell fogadni. Én úgy olvastam különböző kutatásokban, hogy ez genetikailag kódolt, mert hogyha egy kisgyerek így elkóborolt a családtól, és megevett volna mindenféle dolgot, akkor az is lehet, hogy az életébe került volna. Tehát az, hogy a gyerekek nem annyira szeretik az új dolgokat megkóstolni, annak van egy ilyen evolúciós oka, tehát én minden szülőt arra biztatok, hogy ezt fogadja el, és akkor itt jönnek be ezeket az érdekes történetek, amikkel úgy mégiscsak be lehet vezetni új alapanyagokat és élelmiszereket a családi étkezésbe, ami szerintem nem csak azért fontos, hogy mindenféle ásványi anyagokat, meg nem tudom, nyomelemeket bevigyük a szervezetbe, hanem azért is, hogy minél inkább felkeltsük a gyerekek érdeklődését az étkezés és az alapanyagok iránt, mert ha őt ez érdekelni fogja kiskorában, akkor szerintem én hiszek abban, hogy sokkal több időt fog tölteni a konyhában, és sokkal inkább el fogja magának készíteni az ételt, és ezáltal sokkal közelebb kerül az egészséges étkezéshez és táplálkozáshoz, mint azáltal, ha csak ezt mondom neki, hogy egyél répát, igen, egyél répát.
És döntése lehet.
Igen.
Tehát ő dönthet, hogy miből mit főzzön, és hogyan alakítsa ki a táplálkozás, igen, nem a polc.
Igen, és szerintem ez a döntés, amit mondasz, ez az a nagyon fontos dolog, amit már kiskorban át kell adni a gyerekeknek. Tehát ezért írok én például a könyveimben, simán leírom a dobostorta, meg a cukortörténetét is. Hát az is az étkezésünk, hogyne, és a kultúránk része. Tehát én nem hiszek abban, hogy ezt vagy azt tiltsuk meg, hanem abban hiszek, hogy kiskortól arra tanítsuk meg a gyerekeket, ami a felnőttkori étkezésnek is a kulcsa, meg az alapja, hogy mértékkel fogyasszunk mindent. És ezt saját magának kell megtanulnia, hogy hogyan étkezzen helyesen. Tehát ez az, amire így rá kell őket vezetni szerintem.
Ugorjunk át egy másik ételre, a kuszkuszra, és akkor ugorjunk át rögtön egy másik földrészre is. Mesélj a kuszkuszról, szerintem ezzel kapcsolatban is vannak tévhitek. Hogy mi is a kuszkusz?
Egyébként sokan azt szokták hinni, azt hiszem, hogy valami kis valamiféle kis bulgur.
Bizony.
De az ugye, az inkább ez egy tésztaféle, tehát nem olyan sima tésztából készül, mint a mi tésztáink, hanem búzadarából, de akkor is egy ilyen nagyon apró tésztaétel, talán egy ilyen nagyon apró tarhonyához tudnám hasonlítani, és Marokkóról is írok az új könyvemben. Ennek két oka volt, az egyik, hogy úgy találtam, hogy ez még egy olyan ízvilág, amivel elég könnyen meg lehet ismertetni a gyerekeket, mert nem annyira extrém, nem annyira csípős, nagyon sok érdekes fűszer van benne, de azért nem olyan, mint amilyen mondjuk egy táj, vagy olyan extrém, mint amilyen egy indiai étel tud lenni. A másik meg, hogy nekünk is volt egy ilyen családi utazásunk Marokkóba, és akkor már így célirányosan, ugye amit mondtam is, amit a Balatonnal is végigjártunk most már, hogy nagyobbak a gyerekeim, külföldön is ezt tudjuk csinálni, hogy gasztronómia alapján utazunk, tehát amikor megyünk valahova, akkor úgy tervezem meg az utazást, hogy tényleg nagyon utána járok, és kikutatom, hogy mit kell ott mindenképpen megkóstolni, és azt hol, és akkor is szoktak rajtam röhögni, mert tényleg én elmegyek Milánóban ilyen külvárosokba csak azért, mert azt valahol olvastam, hogy tényleg ott a legjobb a pizza, és akkor Marrakesben is ez történt, és ott is egy ilyen nagyon jó élménye volt a gyerekeknek, meg a családnak, főleg a reggeli kapcsán. Itthon nem szoktunk azért ilyen gazdag, élénk reggeliket enni, mint amiket például ott kaptunk, megettünk reggelire.
Egyébként a kuszkuszt édesen vagy sósan szereted? Ugye lehet édesen gyümölcsökkel, aszalvánnyal, vagy éppen sósan zöldségekkel
igen,
bekeverve?
Én sokkal jobban szeretem édesen, de egyébként ez nagyon érdekes kérdés, és most el is gondolkodtam rajta hirtelen. Marokkóban egyébként inkább sósan eszik ilyen zöldségekkel, répával, cukkinivel. Én sokkal jobban szeretem édesen. Nem tudom miért. Ezekkel az aszalt gyümölcsökkel. Én is így készítem itthon inkább.
Mi volt még Marokkóban, ami nagyon megragadott téged, vagy a gyerekeket?
Ez a reggeli. Reggelire ugye palacsintát lehet enni, ami amúgy most már a mi kultúránktól sem annyira idegen, így, hogy elterjedtek ezek a brancsok, aminek keretében ugye ez az amerikai palacsinta, de amúgy ez is egy olyan új étel, amivel nemrég ismerkedtünk meg. Tehát szerintem 20 éve még nem ettünk reggelire amerikai palacsintát. Tehát az is egy érdekes folyamat, ahogy ezek a dolgok így alakulnak, meg változnak. De ott viszont ez teljesen bevett ételek, ezek a lapos lepények és ezek a sáfrányos palacsinták, amit reggelire esznek sajttal, olajbogyóval, az is egy nagyon nagy felfedezés volt, hogy mennyiféle ilyen olívabogyó van, illetve hát az, hogy a nap bármely szakában lehet teázni, azt mi nagyon szeretünk teázni, és azt nagyon-nagyon élveztük.
És akkor talán érdemes Marokkó kapcsán az edényekről is szót ejteni, ugye tazsim, ott az, az az edényfajta, ez a kúpos edény, ami speciálisan erre az éghajlatra, erre az égtájra jellemző.
Igen, ez egyébként szerintem ismét visszatérve a kultúrára azért érdekes, hogy mennyire alkalmazkodott az ember a rendelkezésére álló alapanyagokhoz, és időjáráshoz, és éghajlathoz, és földrajzi körülményekhez, és tényleg az abból hozta ki mindig a legjobbat, és az alapján alakította az étkezését, és ez a tajin is olyan, hogy direkt csak itt, én legalábbis máshol még nem láttam ilyen kúp alakú edényt, ami ugye direkt úgy van kialakítva arra az éghajlati viszonyokra, mert ugye ott a sivatagban nagyon nincs kevés víz. A víz, és ahogy ilyen kúpos a teteje ennek az edénynek, ott ahogy párolog az étel és fő a tűzön, ugye összegyűlik ott fönt ebbe a kis kúpjában a folyadék, a víz, és elkezd visszacsapódni.
Lecsapódik és visszafolyik.
Tehát nem igen. kell újra fölönteni vízzel az ételt, hiszen nincs is, tehát így milyen érdekes lelemény, hogy erre így rájöttek, hogy hogyan lehet ezt így kihasználni.
Említetted többször is a tésztaételeket, a lepényt, a lángost, és volt nekem egy olyan élményem is, hogy külföldön betértünk valahova, és láttunk egy ilyen raviolihoz hasonló ételt, és heves vita alakult ki a baráti körben, hogy ez most ravioli, vagy pelmenyi, vagy pirog, vagy tulajdonképpen ugyanaz az étel más-más kultúrában is megjelenhet, picit más csomagolásban, de a lényeg ugyanaz.
Igen, és szerintem ez a nagyon jó példája annak, amit mondtál, hogy mennyire összefonódnak a kultúrák, tehát főleg itt Európában, illetve Eurázsiában, mert ugye nyilván itt az átjárás mindig könnyebb volt egy kicsit az ázsiai rész felé, mint mondjuk Amerikában, ahol az onnan érkező alapanyagok mindig sokkal nehezebben épültek be az európai étkezésbe, de például ez a húsos batyú, amit említettél, ez egy ázsiai eredetű, egy mongol eredetű étel, ami így hát a mongol-kínai határon alakult ki először.
Azt hogy hívják a mongol
verziót? Én azt hiszem, hogy búz. És ami kevésbé ismerős, de úgy, hogy baozi, úgy már azért az a kínai verziója, az már sokaknak ismerős lehet. Ez kifejezetten ez a hússal töltött batyú, amit párolnak, vagy pirítanak, általában inkább párolnak.
És akkor az olaszok hívják raviolinak.
És aztán szépen elterjedt így végig, ugye a mongolokkal egész Ázsián, Európán, törökökhöz, arabokhoz, onnan vissza az olaszokhoz, lengyeleknél ugye azt hiszem van a pirog, nagyon sok verziója van. Egyébként érdekes módon azt hiszem, hogy pont magyar verziója, a dereje van, ugye, ami de édes. Az egy édes, egy lekvárral töltött batyú, de pont ez a húsos verzió, ez nálunk nem annyira alakult ki.
Én még nagyon-nagyon utazgatnék tovább, de egy percünk van a műsoridőből, és mit szólnál, hogyha azt egy édességre pazarolnánk, azt az egy percet? Jó, gyorsan ajánlj egy édességet. Igen, erre nem jártunk. Görögország, Törökország.
Beszéljünk akkor, ha már Törökországot mondtad, szerintem a baklaváról, mert az csak már csak azért, mert az is egy olyan édesség, imádom, amit nagyon szeretnek a felnőttek is, gyerekek is egyaránt, és ahhoz is fűződik ugye egy nagyon érdekes történet, arról is szoktam mindig mesélni a gyerekeknek, hogy milyen nagy becsben tartották a török szultánok a baklavát, ugye mindig úgy vették fel a péküket, meg a cukrászukat, hogy az volt a vizsga, hogy mennyire tudják vékonyra nyújtani a baklavatésztát, mert azt mondják, hogy egy jó baklavatészta legalább 40 rétegből áll, és olyan vékonyra kell a tésztát nyújtani, hogy szinte átlátható, átlássunk rajta. Aztán jól megtömni rengeteg vajjal, cukorral, mézzel, pisztáciával, dióval, úgyhogy remélem mindenki megéhezett.
Melyik a kedvenced, a diós, a pisztáciás, a kakaós, melyiket
egyébként
szereted?
Egyébként pont most voltam Isztambulban, egy csodálatos város tényleg, tehát bármeddig el tudtam volna ott lenni, és annyi mindent tudtam kóstolni, de még rengeteg mindent tudtam volna kóstolni, nekem a diós a kedvencem, én nem vagyok annyira pisztáciás, diós baklavát nagyon-nagyon szeretem, de azért Isztambulban érdemes rámenni a pisztáciás.
Igen, akartam mondani, hogy ha kettő van a tányéron, akkor én bevállalom a pisztáciásot, mert én meg azt szeretem.
Általában az, inkább az a autentikusabb, igen.
Jól van. Hát Györgyi, nagyon szépen köszönöm ezt a világkóstolót, amit csak nagyon röviden tudtunk megmutatni a kedves hallgatóknak, és egy picit körbeutaztuk azokat az ízeket, amik minden nap akár az asztalunkra kerülnek, és talán ez a módja annak, hogy mi magunk is szívesebben forduljunk egy-egy ételhez, meg a gyerekeket is megismertessük, vagy megkóstoltassuk velük is ezeket az ételeket. Köszönöm, hogy a vendégem voltál.
Én is köszönöm a meghívást.
Kedves hallgatók, ezekkel az édes ízekkel búcsúzunk ma tőletek is. Vendégem Kalas Györgyi, gasztronómiai író, újságíró volt. Aki esetleg lemaradt a mai beszélgetésről, az holnap 3 órakor hallgathatja végig az ismétlést, aki pedig kíváncsi a korábbi műsorokra, az keresse a Spotify-on az Egy Életem csatornámat. Búcsúzik a műsorvezető, Babik Editet hallottátok, egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt várok rátok. Sziasztok!